mai alkalommal a CSRD-ról, a vállalatok nem pénzügyi fenntarthatósági jelentéséről lesz szó. Hát szerintem az utóbbi időben semmi nem váltott ki akkora izgalmat, pénzszagot, aggodalmat a vállalatok meg a tanácsadók körében, mint a CSRD direktíva megjelenése. Most már magyar törvényünk is ehhez kapcsolódóan van. Így azt gondoltam, hogy ez rendkívül érdekes beszélgetés lesz, ha kicsit körüljárjuk a CSRD bevezetésével kapcsolatos feladatokat a mai nap során. Bemutatom vendégeinket. Reisinger Nidicsai Anita, egyetemi docens, a Corvinus Egyetem számvitel tanszékéről érkezett hozzánk. Farkas Maja pedig vállalati környezetvédelmi és fenntarthatósági szakértő, 2007 óta dolgozik ezen a területen Magyarországban és Angliában. Azon kívül építőiparban eltöltött jó pár évet jelenleg Szabolúszó fenntarthatósági tanácsadó. Én pedig Csutora Mária vagyok a Corvinus Egyetemről. Na szóval először is kezdjük azzal, hogy milyen változások várhatóak a CSRD megjelenésének köszönhetően, hiszen ugye voltak már eddig is fenntarthatósági jelentések, korábban környezetvédelmi jelentések, utóbbi időben integrált jelentések, de mintha ezek valahogy nem váltották volna be a hozzájuk fűzött reményeket. Például képtelenek voltak arra, hogy előre jelezzék, ha egy vállalatnál baj van. Ja, voltak olyan vállalatok, Citigroup, BP, akik fenntarthatósági díjakat nyertek, fenntartható jelentéseik is díjat nyertek, majd egy pár évvel később fölkeltek a legfelelőtlenebb vállalat listájára is, ugye a Public Eye-nál. Vajon az új CSRD az képes lesz megbízható, hiteles, összehasonlítható információkat nyújtani, amik a befektetők számára is hasznosak lesznek? Mi erről a véleményetek?
Fölkaptam az elején a fejemet, itt a Maja első mondata úgy hangzott, hogy nem pénzügyi jelentésről szóló irányelv. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért ez a CSRD és a hozzátartozó szabályrendszer, keretrendszer, standard csomag, meg majd az azt követő bizonyossági követelmény azért lényegesen erősebb feladatot meg kötelezettséget ró a vállalatokra. Alapvető célja azt gondolom a szemléletformálás, tehát hogy azt kell belátniuk a vállalatoknak első körben, hogy ne egy compliance jellegű megfelelést akarjanak biztosítani, tehát hogy ne a jogi megfelelésre helyezzék a hangsúlyt, hanem hogy abszolút szemléletformáló legyen, és ez épüljön be az ő stratégiai céljaikba, tehát gyakorlatilag úgy határozza meg a vállalatnak a céljait, hogy a stratégia része legyen, meg hát belső késztetésként akarjanak mindenképpen fenntarthatóak lenni, és fenntarthatóan működni.
Maja, neked mi a véleményed erről a kérdésről?
Hát nagyon nagy kérdés, az biztos. A jövő fogja megmutatni a válaszokat. Én azt gondolom, hogy nagyon komplex az elvárás, úgyhogy számíthatunk arra, hogy azért lesz elmozdulás a valós tevékenységben is, de akkor lehet, hogy én megmutatnám az előadásomat és a diáimat, mert ezzel kezdtem az elején, válaszolok.
Örülök neki, hogy hoztál nekünk pár diát ezzel a témával kapcsolatban.
Miért is van szükség a szabályozásra? Ugye ezt már is feszegetétek egy pár mondatban, de igazából az a helyzet, hogy jelenleg nem igazán történik, hogy nem értjük, hogy mi történik a gazdaságban. Nincsenek pontos információink, fenntarthatósági információink a gazdasági tevékenységekről, és rendszer szinten nem is tudjuk igazán, hogy milyen szintű kockázatok rejlenek a cégek, a vállalkozások tevékenységében, fenntarthatóság szempontjából. COVID, a 2008-as válság rengeteg tovagyűrűző olyan hatása volt, amire nem lehetett készülni, senki nem gondolt rá, és azt látjuk, egyre inkább megértjük, hogy a fenntarthatóság szempontjából is ilyen szintű kockázatok várhatók a jövőben, akár csak gondoljunk egy asszályra, ennek a mezőgazdasági következménye, egy nyersanyag hiányokra, a klímaváltozás kapcsán mindenféle egyéb következményekre, ami akár kihat a közlekedésünkre, rengeteg példát tudunk már erre mondani, akkor a nagy probléma az is, hogy a befektetők és a bankok nem igazán értik, hogy hova kéne a pénzt irányítani. Ugye egyre nagyobb témakör ez az ESG, Environmental Social Governance témák, és Most jelenleg az a helyzet, hogy azok a keretrendszerek, azok az összehasonlítást szolgáló eszközök, amik most elérhetőek így a piacon, ezek nem igazán segítik, igazítják el a bankokat, befektetőket, hogy hova kellene pontosan a pénzt csatornázni. Ugye a keretrendszerenként teljesen más az elvárás, hogy vállalat az egyik helyen ilyen pontot kap, a másik helyen teljesen más pontozást. És nagyon nagy probléma a vállalati oldalról az, hogy igazából hiányoznak a fenntarthatósági mérőszámok, nincsenek egységes mérőszámok, rengetegféle mérőszám létezik, és a módszerek is nagyon hiányosak és éretlenek a fenntarthatósági, környezetvédelmi, szociális eszközök, amiket a vállalatok most használnak. Igen, másrészt meg azt látjuk, hogy hatalmas a bizalmi deficit a vállalatok fele. Ugye a korábbi beszélgetésünkben is mindenki megemlíti ezt, hogy várhatunk egyáltalán valami változás. Bárkivel, akivel a CSRD-ről beszélek, mindenki szkeptikus, fog valami történni. Nem hiszünk már a vállalatoknak. Rengeteg ilyen sztorit tudunk, amikor ugye zöldre festenek, félrevezető állításokat tesznek ezekben a jelentésekben, és ugye nagy probléma, hogy nem számunk kérhetőek a vállalatok környezetvédelmi és az emberekre vonatkozó hatásaik szempontjából. És ugye azt látjuk, hogy politikai szinten megszületett valamiféle elképzelés és akarat, most már egyre inkább történnek dolgok, csak kontextusba szeretném kicsit helyezni a dolgokat, hogyha nem probléma. Ugye a párizsi megállapodást azt mindenki ismeri, és van egy nagyon fontos háttere ennek a CSRD-nak, ez az Európai Zöld Megállapodás, European Green Deal, ami ugye ezeket a fő célokat tűzi ki, hogy a üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentsük, nyersanyaghasználatot csökkentsük, és vigyázzunk a természetre, biodiverzitás védelme is egy nagyon fontos elem ennek. És ugye emlegettem már a bankokat, befektetőket, megértette az Európai Unió, hogy rengeteg pénz kell ahhoz, hogy át lehessen állni egyfajta új működés, egy új ilyen zöld gazdasági berendezkedésre, és ez a pénzt szeretnék becsatornázni ebbe az egész átállásba, úgyhogy itt igazából nem csak a vállalatokról van szó, nagyon fontos jogszabály, 21-től létezik a direktíva, az SFRD, ez a pénzintézetekre vonatkozó direktíva, amiben a pénzintézetek maguk is jelentik a portfóliójukban, hogy milyen vállalatokat támogatnak ők fenntarthatóság szempontjából. Azt olvastam valahol, hogy ezzel kvázi az EU kiszervezte a nyomást a bankokra és a befektetőkre, és valóban, amikor a CSRD-nak volt most egy felülvizsgálat, akkor a visszajelzéseknél nagyon sok ilyen pénzintézet jelezte, hogy ők szeretnék, hogyha szigorú maradna a CSRD, mert hogy nekik szükségük van ezekre az adatokra a vállalatoktól, ők is tovább jelentik. Szóval csak szeretném jelezni, hogy ez igazából nem egyetlen egy direktíva, hanem itt rengeteg más dolog is történik, és ez egy nagyon nagy összefüggő folyamat, amit sokféle módon próbál az EU leszabályozni. Talán most már említettük, hogy magyar törvény már megszületett, erre a franciák is meghozták a tagállami szabályozás CSRD kapcsán, de még itt jelezném csak ezekre a folyamatokra vonatkozóan, ahol most már van egy zöldrefestéssel kapcsolatos direktíva is az EU-n belül, ezt most fogadták el, de 2 éven belül azt hiszem már nem lehet majd zöld dolgokat állítani, hogy azoknak nincs valós háttere. Ugye rengeteg minden történik, és ez globálisan is igaz. Kaliforniában most fogadtak el egy ilyen hasonló jelentéstételi kötelezettséget, nagyvállalatokra vonatkozik, és a CSRD-val van leginkább összehangolva. Szóval ez egy globális folyamat, ami most történik. Nem egyedül az EU-ról van szó, és ugye az EU-s jelentésnek is kihatása lesz az EU-n kívüli nagyvállalatokra, akik az EU-ban tevékenykednek. És ugye említettük az NFRD-t, ez az előzménye a CSRD-nak, ezt 2018-tól kellett ez alatt jelenteni a vállalatoknak, Magyarországon nagyon kevés vállalat jelentett, tőzsdén lévő vállalatokra vonatkozott ez a jogszabály, és itt csak azt hangsúlyoznám, hogy korábban ugye non-financial, nem pénzügyi információknak hívták ezeket az információkat, ezeket az adatokat a vállalatokra vonatkozóan, és ugye ezt megváltoztatták sustainability informationra, fenntarthatósági információra, méghozzá azért, mert ezzel is jelezni szeretné az Európai Unió, hogy igenis ezeknek az információknak nagyon komoly pénzügyi következménye van a vállalatokra nézve. És ez a nem pénzügyi megnevezés, ez megtévesztő volt, ezért váltották le ezt a fogalomrendszert. És hát az NFRD-hoz képest itt rengeteg változás van, erről Anita is fog egy picit beszélni, de ugye nagyon sok cég fog jelenteni Az NFRD-hoz képest most már egy 50 ezer cégre fog vonatkozni az EU-n belül, Magyarországon körülbelül 2500 cégre, 2500 céggel számolnak, és nagyon sok harmadik országbeli vállalatot is fog ez érinteni. Sokkal részletesebbek a szabályok, erről még lesz pár szó, auditálásról az Anita fog mesélni, és hát nagyon fontos, hogy digitális géppel olvasható formátumban kell majd ezeket az adatokat jelenteni. Kvázi ez nem csak ember által lesz olvasható, hanem géppel, mesterséges intelligencia sokkal könnyebben kereshető lesz. Ami mostani gyakorlat, hogy jelentenek egy 200 oldalas PDF-ben a cégek, ez meg fog szűnni. Ugye nagyon nagy erőfeszítés volt bogarászni ezekben a jelentésekben, nem voltak összehasonlíthatók ezek a jelentések, ez a jövőben meg fog szűnni, és ez szolgálja egy ilyen digitális platform, ami 27-től lesz elérhető, egy európai digitális platform, ez az ESAP, European Single Access Point, ahol bárki bogarázhat majd ezekben az adatokban. Szóval a transzparencia sokkal inkább meg fog valósulni. Ezeket a számokat itt nem említeném, igazából csak annyi, hogy kikre vonatkozik a szabályozás, akik konkrétan jelentenek, ugye itt három szempont közül kettőnek kell megfelelni, méretfőszeg, nettó árbevétel és alkalmazottak létszáma szempontjából. És hát háttérként két fontos már meglévő keretrendszer, amit megemlítenék. Ugye ennek az egész jogszabály csomagnak, a direktívának és a maguknak a részletes szabályoknak kidolgozása, ez egy nagyon feszes tempójú tevékenység volt. A szabványokat, amik a részleteket szabályozzák, két év alatt hozta létre az EFRAG. Viszont amit tudni kell, hogy minden eddigi, vagy hát nagyon sok eddigi kezdeményezést belegyúrtak ebbe a elvárásrendszerbe. Ugye az eddigi tudást, amit már ilyen fenntartatósági, környezetvédelmi, munkavédelmi emberek összeszedtek, ezt a fajta megértést, ezt mind beledolgozták ebbe az egész elvárásrendszerbe, és akkor igen, a GRI, ez egy nagyon jól ismert ilyen fenntartatósági jelentéstételi eszköz, erre nagyon nagy mértékben hagyatkozik a CSRD, és a másik, ez a TCFD, ez egy újabb eszköz, ez ilyen klímával kapcsolatos jelentési eszköz, de ezt is nagyon erősen használják, a keretrendszert ebben állapították meg. És hát a kettős lényegesség, ami ugye itt egy nagyon meghatározó fogalom, ugye itt kezdenek el a vállalatok, vagy hát kettős lényegességen keresztül kezdenek el ismerkedni ez az egész elvárásrendszerrel, ugye a kettős lényegesség alapján kell megállapítani, hogy egy adott vállalatnál mik azok a lényeges területek, ahol majd neki jelentenie kell. Ez két részből áll, hatás lényegességből és pénzügyi lényegességből. A hatás lényegesség az igazából az a GRI által jól ismert fogalomrendszer, amikor azt vizsgáljuk, hogy a vállalkozásnak a tevékenységei hogyan hatnak az emberekre és a környezetre. És a másik, a pénzügyi lényegesség, ott pedig azt nézzük, hogy a fenntartatóság hogyan hat magára a cégre. Mondok egy példát, például egy autógyártó cégnél, ugye a hatáslényegesség olyanokban fog megnyilvánulni, hogy mennyi elektromosságot használ a gyártás során, vizet, milyen nyersanyagokkal dolgozik, a telephelye milyen zajkibocsátással működik, és akkor ugye ezek hogyan hatnak a környező közösségekre, hogyan működik az erőforrások szempontjából ez a cég, míg a pénzügyi lényegesség pedig azt fogja nézni, hogy mondjuk fenntartatósági trendek, hogyha autóiparról beszélünk, például az elektromos autók, hogyan hatnak a cégnek a jövedelmezőségére, hogyan hatnak a pénzügyi mutatóira, milyen új beruházásokat kell eszközölnie, hogy akár belépjen az elektromos autók piacára. Szóval a fenntartatósági kérdések hogyan hatnak rá, vagy akár egy másik példa, akkumulátorok kapcsán. Ugye mennyi problémás nyersanyag van az akkumulátorok kapcsán. Ez hogyan hat a cégnek a pénzügyi számaira, mutatóira. Úgyhogy ez a kettős lényegesség szempontjából kell azt megvizsgálni a cégeknek, hogy melyek azok a fő témák, amelyekben majd nekik jelenteniük kell. Most jelenleg 12 szabvány elérhető, ebből az első kettő, ez ilyen általános szabvány, ez az SRS 1 és 2, ez általános dolgokat szabályoz, míg a többi, ezek a topical szabványok, témakörönként szabványok, hogyha ez az autóipari cég például meghatározta, hogy nála a klímaváltozás, a vízhasználat, a nyersanyag használat és mondjuk a saját munkaerő a lényeges kérdés, akkor ezekben a szabványokban fog ő jelenteni, és ezekben a témakörökben kell megnéznie és megérteni, hogy mi az elvárás. Tehát SRS E1-ben klímaváltozást jelent, SRS E3-ban víz felhasználási dolgokkal kapcsolatban fog jelenteni, az SRS E5-ben pedig a nyersanyaggal kapcsolatban, az S1-ben pedig a saját munkaerővel kapcsolatban. Az SRS 2, az SRS 1 az írja le inkább a teljesen általánosan az elvárásrendszert, míg a 2 kifejti, hogy milyen keretrendszer alapján jelentenek a cégek a többi szabványon belül is. Ezek a tématerületek, ahol minden szabványban, minden, ahogy mutattam az előbb, minden ilyen témaspecifikus szabványban, ezen a keretrendszeren keresztül kell jelenteni. Ezek igazából nagyon hasonlóak az eddig ismert ilyen menedzsmentrendszer elvárásokhoz, van bennük pár új elem, és az még nagy különbség, hogyha akár a cégnél ismerik az ISO 14001-et, vagy a 9001-et, akkor azért itt nagyon sok minden ismerős lesz, de az a nagy különbség, hogy ezek a tématerületek sokkal inkább össze vannak egymással kapcsolva. Szóval, hogyha először végigmegyek, végigszaladok, hogy milyen témakörök, vagy milyen jelentési területek vannak itt, és akkor utána mondanék rá egy példát. Ugye jelenteni kell a vállalatnak azt, hogy milyen csapatot, milyen embereket, milyen menedzsment szereplőket tud egy adott fenntarthatósági témakörhöz delegálni, milyen emberei vannak, és azok az alkalmazottak milyen képzéssel, milyen háttérrel rendelkeznek, hogyan kapják meg ezeket a fenntarthatósági információkat, akár milyen, hogyan van beépítve a fizetésükbe a fenntarthatósággal kapcsolatos teljesítmények elérése. Ez a külső réteg, ez a governance réteg. Következő réteg a stratégia, ahol azt mutatja be a cég, hogy az adott témába a stratégiában hogyan építi be azt az adott témakört. Aztán, ha megyünk befele, ugye említettem már a hatás, kockázat és lehetőség témakörét, amit a kettős lényegességben értett meg a cég, ezt jelenti, és utána pedig bemutatja, hogy milyen KPI-jai, milyen adatai vannak jelenleg ezzel a témakörrel kapcsolatban, és mik a kitűzött céljai. És ahogy említettem, ugye ez az SRS 2-nek a keretrendszere, de ugyanez a keretrendszer visz végig megy minden egyes témakörön. Szóval, hogyha például egy autóipari gyárról beszélünk, akkor ő a klímaváltozásos szabványon belül ugyanezeket a témaköröket fogja lejelenteni, megmutatja, hogy az ő alkalmazottai milyen módon tudnak ezzel a témával foglalkozni, stratégiájába hogyan építette be ezeket a kérdéseket, konkrétan itt milyen területekkel foglalkozik, ott milyen KPI-okkal rendelkezik a cég, és végül mik a céljai. És ezt évről évre fogja jelenteni, úgyhogy így tudja azt megmutatni, és kihagytam, bocsánat, két fontos lépés, ez a policy és action-ök, ugye azt is bemutatja, hogy mik a tervei részletesen, hogy ezen a területen javítson magán, és mik azok a kitűzött akciók, amik mentén szeretne haladni ebben a témakörben is. Ahogy mutattam az előbb a szabványokat, minden egyes témakörön belül, minden egyes szabványnál ugyanezeket a témaköröket kell jelenteni évente a cégnek. Nyilván azt itt lehet látni, hogyha csak évente egyszer erre rá fognak nézni, mint mondjuk korábban egy ilyen ISO 14001 szabvány kapcsán gyakran előfordult, hogy ugye évvégén elővettük, átírogattuk a dátumokat, kicsit felfrissítettük ezeket a dokumentumokat. Egy ilyenfajta hozzáállással ezek a KPI-ok nem fognak változni. A cég nem fog tudni évek során javuló tendenciákat bemutatni, ami ugye kockázattal jár.
Nagyon szépen köszönöm ezt a jó kis bevezetést. És hát azért abban egyetérthetünk, hogy eddig is voltak nagyon részletes szabványok. Például ugye itt volt nekünk a GRI, ami ha letöltjük az egészet egyben 800 oldalas szabvány, körülbelül ugyanezeken a területeken mind végigmegy, mint ami várható a CRDS kapcsán. Ami ugye nagyon nagy különbség lesz valószínűleg, az, hogy a GRI-t, ha valaki hitelesítette is, az általában a GRI szabványt hasonlította össze a vállalati jelentéssel, de a vállalat jelentését nem feltétlenül hasonlította össze a valósággal. Tehát azért az auditálás szintje az egész más, mint amit az új szabványtól elvárunk. És ugye ezzel kapcsolatban ugye meghívtam még Reisingerné Ducsai Anitát, aki mint számviteles elmondja nekünk, hogy mit vár, hogy a könyvvizsgálóknak pontosan mi lesz a szerepe az új direktíva kapcsán kialakuló új gyakorlatnak az auditálásában. A CRDS-ben lesz vagy 1600 adatpont, vagy 1600 féle adat. A GRI-ben is volt valami ilyen 800 oldalas szabvány. Mik a fő különbségek egyébként a kettő között? A GRI teljesen ki kell dobnunk, vagy pedig valamilyen módon az eddigi tapasztalatok, az eddig összegyűjtött adatok, jelentési gyakorlat megőrizhető lesz, csak tovább kell fejleszteni.
Nagyban GRI-ra alapszik a CSRD. Ugye az a nagy különbség, hogy a GRI, az, vagy GRI, ahogy említetted, az csak a impact, ezt a hatás lényegességet vizsgált, a pénzügyi lényegességet nem. Egyáltalán nem nézték. A kettős lényegességből ugye csak a felső ívet nézte a GRI, csak azt nézte, hogy a vállalatnak milyen hatása van a környezetre és a társadalomra. És azt nem nézték, hogy pénzügyileg milyen hatással jár a cégeknek a fenntartatóság. Úgyhogy ez a legnagyobb különbség. Amúgy, amit kiegészíti a GRI-t, ez az amerikai szabvány, ez a SASB, ami pedig pont a pénzügyi lényegességet vizsgálta csak. Az amerikai jelentéstételi gyakorlat inkább a pénzügyi lényegesség felől közelített, és ugye az európai sajátosság az, hogy ezt a kettőt ötvözik, és mind a kettőt kell vizsgálni. De amúgy azt mondják, hogy a GRI az nagyon-nagyon nagy mértékben megfelel a CSRD-nek, bocsánat.
Igen. Ja, hát ez ugye nagyon-nagyon nagy különbség lesz, mert az eddigi fenntarthatósági jelentéseknél ugye pont az volt az egyik probléma, hogy ezt főként ilyen kutatók, egyetemi hallgatók, vállalati belső emberek olvasgatták. És ugye a befektetők azok a legritkább esetben, mert úgy érezték, hogy ez az egész nem nekik szól, nincs hitelesítve, pont a pénzügyi lényegesség nem feltétlenül jött át ezekből a dokumentumokból. Gyakran a CSR osztály készítette a fenntarthatósági jelentést, ami már ugye rögtön azt jelenti, hogy kissé marketing anyaggá vált ez a történet. Ezt a gyakorlatot biztos, hogy nagyban meg kell változtatni, és a pénzügyi lényegességet belevinni ebbe a történetbe.
Elindultatok abba az irányba, hogy az ISRS-ek és akkor a GRI-hoz képest mi a különbség. Ugye az elején is említettük korábban ezt az NFRD-t, ugye a nem pénzügyi jelentéstételről szóló irányelvet, ott fel sem merült a könyvvizsgálat, föl sem merült annak a kérdésköre, hogy egy külső bizonyosságot nyújtó szakértő mondjon róla véleményt. Természetesen valamilyen szinten eddig is megjelentek ugye ezek a fenntarthatósági információk, hogyha most a magyar szabályozásra gondolunk, akkor az üzleti jelentésben kellett a vállalatoknak arról nyilatkoznia, hogy milyen fenntarthatósági lépéseket tesznek, milyen fenntarthatósági intézkedéseik vannak, és ehhez kapcsolódóan természetesen volt a könyvvizsgálónak már eddig is felelőssége. Igazából korlátozott bizonyosságot nyújtó szolgáltatást végzett az üzleti jelentéshez kapcsolódóan, amikor azt mondta, hogy hát nincs lényeges ellentmondás, tehát gyakorlatilag egy ilyen negatív véleményt fogalmazott meg. Ugye a CSRD egyértelműen előírja, hogy valamilyen külső bizonyosságot nyújtó szakértőnek majd véleményeznie kell ezeket az ESG, mondjuk az fenntarthatósági jelentéseket. Most nem tudom, hogy ebbe az irányba akarunk-e mozogni. Érdekes egyébként az a felvetés, hogy vannak olyan szakértők, akik azt mondják az ESG jelentést, hogy ez nem fenntarthatósági jelentés. Szerintem egyértelműen az ugye a környezeti, társadalmi megirányítási. Úgyhogy én is a két fogalmat kicsit szinonímaként fogom használni. Én is csináltam egy kis prezentációt ezzel kapcsolatban, akkor nézzük meg a jelentéstételnek a kötelezettségét, illetve a hozzákapcsolódó könyvvizsgálati követelményt. Maja itt elmondta a szabályozást, én ugye egyetlen egy dologgal egészíteném ki, hogy maga a CSRD életbe lépése az befolyásolt két másik Európai Uniós rendeletet. Az egyik a könyvvizsgálatra vonatkozó, a közérdeklődésre számottartó gazdálkodó egységek könyvvizsgálatára vonatkozó rendelet, a másik pedig a meghatározott típusú vállalkozások összevont, konszolidált éves pénzügyi kimutatására vonatkozó irányelv. Ugye mind a kettő azért van a fókuszban, mert ugye a CSRD-ról tudjuk, hogy elsősorban a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységekre vonatkozik, illetve a másik irányelv pedig azért van a fókuszban, mert hogy a fölöttes anyavállalatnak a kötelezettsége az, hogy elkészítse az ESG jelentést. Tehát, hogy ugye egy konszolidált pénzügyi jelentéshez kapcsolódóan az anyavállalat az, aki kötelezett arra, hogy ESG jelentést készítsen. Itt említettétek már korábban a magyar jogszabályt, én is ide tettem, hogy a 2023. évi 108-as nagyon hosszú neve van, de ESG törvényként szoktuk emlegetni. Kik tartoznak, ugye kik, és mikor kerülnek a CSRD hatája alá, ugye ez azért fontos információ, mert hogy ez alapján lépnek be majd a különböző vállalatok esetében a könyvvizsgálók, illetve a bizonyosságot nyújtó szolgáltatók. Most én is bizonytalan vagyok ez ügyben, mert hogy alapvetően nem mondja ki a CSRD, hogy könyvvizsgálóknak kell a jelentéseket, az ESG jelentéseket hitelesíteni, hanem azt mondja, hogy bizonyosságot nyújtó szolgáltatónak kell véleményt mondania. A magyar törvény is óvatosan fogalmaz, ugye itt a könyvvizsgáló az, aki a pénzügyi jelentésről véleményt tud mondani. Merész elképzelés, azt gondolom, hogy rögtön azt tudjuk mondani könyvvizsgálóként, hogy akkor mi a fenntarthatósági vagy ESG jelentésről is véleményt fogunk alkotni, főleg ugye említettétek a rengeteg mutatószámot, vagy adatot, amit meg kell jeleníteni, és hogy jönne ahhoz mondjuk egy pénzügyi jelentésekkel foglalkozó könyvvizsgáló, hogy ő azt mondja, hogy ő ért a, nem tudom én, környezetvédelmi kibocsátások méréséhez, annak az értékeléséhez és annak a pénzügyi hatásait is meg tudja ítélni. Úgyhogy majd még erről fogunk beszélgetni az oktatás meg a képzés kapcsán, de visszakanyarodva, szóval egyelőre nem tudjuk, hogy ki az, aki bizonyosságot fog nyújt, a bizonyosságot nyújtó szolgáltatást fog végezni, de első körben azért mindenki a könyvvizsgálókra gondol. Ugye 24. január 1-től, tehát már érvényben van a CSRD, és jelenleg azokra a vállalatokra vonatkozik, akik korábban az NFRD hatája alá tartoztak, ugye 500 főtől több munkavállalót foglalkoztatnak, közérdeklődésre számot tartó nagy vállalatokról beszélünk. Jövőre ez egy picit bővül, ugye azért van itt a 25-ös dátum, mert hát 25-ben fog jelenteni a 24-es üzleti évről. Ezt fontos kiemelni, hogy a pénzügyi jelentéssel, a pénzügyi kimutatással egy időben kell az ESG jelentést is közzétenni. A 25-ös üzleti évről 26-ban a nagy vállalatok fognak jelenteni, amelynek a köre bővül, mert hogy a 250 fő fölötti munkavállalókat foglalkoztató nagyvállalatokról beszélünk, ahol a mérlegfőszeg több mint 20 millió euró, és az értékesítés nettó árbevétele 40 millió euró fölött van. A három mutatóból kettőnek, ha már megfelel a vállalat, akkor már a CSRD hatája alatt van. Még egyszer ez 2025-től, tehát a 26-os évben készít jelentést, és ugye a 2026-os évről 27-ben jelentést készítenek a kis és közepes, de közérdeklődésre számot tartó vállalatok. Ők vannak tehát a CSRD hatája alá. Egy felmérés készült egyébként, hogy nagyjából Európai Unió szinten 50 ezer vállalatot fog érinteni a CSRD. Az 50 ezer vállalat fog fenntarthatósági jelentést készíteni. Magyarországon is megnézték ezt, nagyjából 2026-tól, tehát a 250 fő fölötti munkavállalókat foglalkoztató nagyvállalatok száma Magyarországon nagyjából 1000, tehát ők azok, akik első körben biztosan érintettek lesznek a CSRD-ban. Egy pici kitekintést hagy adjak, mert a CSRD-n kívül van azért más fenntarthatósági követelmény is. Ugye itt van még egy betűszó csak, hogy jól érezzük magunkat. Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek, az IFRS is kiegészült egy fenntarthatósági sztenderddel, az S1-jel, ugye ez is a Sustainability-ből származik. Tehát minden olyan vállalat egyébként, aki az IFRS hatája alatt van, tehát az IFRS-ek szerint készít pénzügyi kimutatást, a pénzügyi kimutatásában fenntarthatósági közzététel tesz. Lényegesen többen vannak nyilván, mint akik a CSRD hatája alá tartoznak, tehát a IFRS-ek szerint készítenek beszámolót a nem közérdeklődésre számot tartó vállalatok, és nem csak a nagyok, hanem a kicsi, meg a közepes is. Tehát, hogy ebbe az irányba is elindult az Unió egy picit, hogy ne csak a nagy vállalatokról, vagy a közérdeklődésre számot tartó vállalatokról beszélgessünk, hanem a fenntarthatóság az másnál is legyen a fókuszban. Na és a következő szlájdra raktam itt össze a bizonyosságot nyújtó szolgáltatókra vonatkozó előírásokat. Látjuk, hogy a 2024-es üzleti évről 2025-ben készül majd egy jelentés. A CSRD elsődleges célja, amikor még csak a tervezet volt, így 22 elején olvasgattunk róla, ott egyértelműen mindenki megijedt, mert hogy a kellő bizonyosság szintjét emlegették a tervezetben, aztán ez egy kicsit finomodott, hát a nem könyvvizsgáló kollégáknak mondom, hogy két szintje van a bizonyosságnak a könyvvizsgálat szempontjából, van a korlátozott bizonyosság és a kellő bizonyosság. A korlátozott bizonyosság az mindig valamilyen negatív állítás formájában kerül meghatározásra. Tehát azt jelenti ki a könyvvizsgáló, hogy nem talált lényeges valótlanságot, vagy lényeges olyan adatot, ami nem lenne összhangban egyébként a beszámoló, a pénzügyi kimutatás többi adatával. Kevesebb módszertannal, kisebb módszertannal, kisebb vizsgálati feladattal jár ez a korlátozott bizonyosság. A kellő bizonyosság, ami jelenleg a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának a szintje, az ugye azt mondja, hogy a beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állítást. Tehát mindig egy pozitív kijelentés van mögötte, a pénzügyi kimutatás megbízható és valós képet ad. No, ide szeretne eljutni majd a CSRD, de hát fölismerték, hogy ez rögtön 2025-ben azért nem működik, hiszen nincsenek meg azok a könyvvizsgálati, módszertani sztenderdek, amelyek alá tudják támasztani a kellő bizonyosság nyújtásának a lehetőségét. Tehát amikor 25-ben elkészülnek majd az első, ténylegesen a CSRD, az ISRS-ek szerint készült fenntarthatósági jelentések, azokhoz korlátozott bizonyosságot nyújtó szolgáltatást, tehát korlátozott bizonyosságot fog adni hozzá a könyvvizsgáló, és egyébként pedig az Európai Unió 28-ra ígéri, 2028 októberét határozták meg célként, hogy akkora készülnek el a kellő bizonyosságot alátámasztó, a kellő bizonyosságot kellő bizonyosság megszerzéséhez kapcsolódó sztenderdek, aminek nyilván az a következménye, hogy 2030-ban jöhetnek először ki azok az ESG jelentések, ESG riportok, amelyekről azt mondhatjuk majd, hogy megbízható, valós képet ad a vállalkozás fenntarthatósági teljesítményéről. Ja, sok mindent elmondhatok az előzőekben, Maja elmondta itt az ISRS-eket, szóval gondoljatok bele, hogy mifajta vizsgálati metodikát és módszertant kell ahhoz kidolgozni, hogy nem egy zárt rendszerben, hanem mindenféle szinten összegyűjtött adatokból, főleg ott, ahol egy csomó becslés van mögötte, hiszen azt mondja, hogy a lényegesség, ugye a pénzügyi lényegesség, meg a materialitás, a hatás materialitásának a lényegessége alapján kell jelentenem, és hogy azt mondhassa majd egy külső, egy független fél, hogy az ESG jelentés az megbízható és valós képet ad a vállalatnak a fenntarthatósági teljesítményéről, illetve a fenntarthatósági jelentés az megbízható valós képet ad. Itt az én félelmem leginkább arra vonatkozik, hogy hogyan fogok én tudni, nyilván majd tanulok sokat, de hogyan fogok én tudni arról nyilatkozni, hogy közép és hosszú távon, amit a vállalat jelent, hiszen a CSRD, az ESG jelentésben, ugye a kockázatok meg lehetőségek tekintetében nem csak rövid távra gondol, hanem közép és hosszú távon is nyilatkoznia kell a vállalatnak, úgyhogy ez egy elég jelentős feladat, azt gondolom nem fogunk 2030-ig unatkozni, de hogy nagyjából addigra várhatóak azok a jelentések, amelyek ténylegesen ezt a kellő bizonyosságot fogják tudni nyújtani, vagy ez alapján tudják alátámasztani a beszámolót. Jó, az ISRS-eket elmondta a Maja, én itt nem nagyon szeretnék ebben, hogy is mondjam, további dolgokat kiemelni, ha csak annyit nem, hogy az iparág specifikus sztenderdek, tehát a jelenleg ismert 12 ISRS, az durván 200 oldal, ez 12, és ehhez jön majd tervek szerint 41 darab iparág specifikus standard. Úgyhogy hát a tanulnivalóban azt gondolom, hogy nem lesz hiány, hogyha ezeket mind föl szeretnénk dolgozni. És a könyvvizsgálói szempontból talán még egy fontos ábrát hagy mutassak nektek. Szóval, hogy mit is mond a CSRD-val párhuzamosan, ugye az ISRS, ami meghatározza azt, hogy milyen fajta kritériumoknak kell megfelelni egy ESG jelentésnek. Itt láthatják a kedves hallgatók is a minőségi kritériumokat. Tehát amikor azt mondom, hogy lényegesség, ugye Maja beszélt itt a kettős lényegességről, az egyértelműen releváns információkat jelenti, de a lényegességet alá kell tudni támasztani. Ugye most ebben a 12 ISRS-ben is tudjuk, hogy az első kettő mindenkire vonatkozik, és a másik 10 darab standard esetében pedig a vállalat eldönti, hogy mely témakörök azok, amelyek nála lényegesek-e vagy sem. Egyet hagy emeljek ki, ez pedig a környezeti témakörök közül a klímaváltozás. Én mondhatom azt, hogy az én működésemhez kapcsolódóan ez nem lényeges, de nem engedi meg az ISRS. Tehát azt mondja, hogy ha úgy ítélem meg, hogy a klímaváltozás az nálam nem jelentős kockázat, vagy nem jelentős az én működésemhez kapcsolódóan, akkor is jelenteni kell bizonyos információkat, és alá kell tudni azt támasztani, hogy miért mondom azt, hogy az én működésem szempontjából egyébként a klímaváltozás az nem kockázat, vagy nem jelentős terület. Aztán itt van a valósághű bemutatás, hát itt sok mindent lehetne mondani, de a teljesség az egy nagyon fontos dolog, és az óvatosságra hívom föl még itt a figyelmet, ami ugye, hát hogyha a lehetőségek tekintetében óvatos vagyok, azt értjük, a kockázatok tekintetében az óvatosság az azt jelenti, hogy azért lehetőség szerint minél több kockázatot mutassak meg, hiszen ugye a transzparencia, a befektetők szempontjából készül az ESG jelentés, tehát őket szeretném arról tájékoztatni, hogy egyébként milyen kockázatnak vagyok kitéve. A következetesség ugye arra vonatkozik, hogy összehasonlítható adatok legyenek, hát ugye ezt támasztja, vagy ezt segíteni az ISRS csomag, hiszen ugye meghatározza, hogy milyen standardek szerint kell jelenteni. Az ellenőrizhetőség követelménye is nagyon fontos, ugye most beszéltünk a könyvvizsgálati, illetve bizonyosságot nyújtó szolgáltatóknak a szerepéről, és hát mindezek mellett természetesen azért előírás az, hogy egy ESG jelentés az legyen egyértelmű, és kellően tömör is, tehát hogy befogadható legyen az olvasó számára. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy munka van bőven. Egy dologra hagy hívjam föl a figyelmet, ugye azt mondják, hogy az egész bizonyosságot nyújtó szolgáltatás az azért fontos dolog, mert hogy igazolnom kell, hogy amit a jelentésben én leírtam, az az információ, az valid, az ténylegesen lefedi azokat a kockázatokat és lehetőségeket, amelyeket a fenntarthatósághoz kapcsolódóan a vállalat magáról gondol. Tudjuk azt, hogy most azért a közérdeklődésre számot tartó vállalatok pénzügyi kimutatása sok esetben meghaladja a 100 oldalt. Hát nem tudom, hogyha itt az 1600, jelenleg 1600 mutatószámra csak gondolok, és akkor még az ágazat specifikusról nem beszéltünk, az hogyan tud majd tömör lenni. De én nagyjából ennyit szerettem volna a könyvvizsgálatról mondani, de ha kérdésetek van, akkor természetesen mondjátok. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm ezt az áttekintést, és hát igen, akkor én majd folytassuk innen. Tehát hogy a kérdés az, hogy ez az 1600 adat vagy információ javítja a minőségét ennek a jelentőségnek, vagy inkább rontja. Tehát, hogy látni fogjuk-e a fától az erdőt, vagy beleesünk abba a hibába, mint ez jelenlegi fenntarthatósági jelentéseknek, hogy van egy rettenetesen piszkos, ronda cégem, mondjuk echte, fast fashion, gyors divat, fegyvergyárt, mit tudom én mi, és viszont tud írni minden más kérdésről, a másik 1599 kérdésről nagyon szép dolgokat, hogy hány fát ültetett, hogyan támogatta az óvodákat, hogyan gyűjtötte vissza a hulladékot, csak éppen azon a 3-4 igazán fontos kérdésen hasonlna el, hogyha valaki megtalálna ezt a fenntarthatósági jelentésébe. Ugye ezt mindenképpen kezelni kell, ez egy borzasztó nagy kihívás, mert különben ugye ez is egy greenwashing történetté válik, ha nem találjuk meg benne az igazán fontos információkat.
Azt gondolom, hogy a lényegességnek itt van szerepe. Tehát a lényegesség, ami eddig kritériumként az NFRD-ben nem volt benne, tehát ne, sem a materialitás, tehát a hatásnak a lényegessége, sem a pénzügyi lényegesség, az nem jelent meg. Itt ugye nagyon-nagyon fontos lesz egyrészt a jelentés készítője szempontjából is, vagy a készítő szempontjából, másrészt pedig majd a könyvvizsgáló szempontjából, hogy ezt a lényegességet meg tudja ragadni. Az egy szociológiai kérdés, hogy egy fegyvergyár vagy egy dohánygyár az lehet-e jó. Hát én szoktam nézni ESG-renkeket, azért a dohánygyárak egész jó ESG pontszámokkal rendelkeznek, tehát hogy nyilván az, hogy az ESG minősítő hogyan súlyoz, vagy milyen módszertan alapján határozza meg az ő ESG pontszámát, az megint egy másik kérdés, ez egy másik beszélgetésünknek jó témája lehetne egyébként, hogy készülnek ezek az ESG renkek, de én azt gondolom, hogy itt a lényegességen van a hangsúly, és ezt kell mind a jelentés készítőjének majd jól mérlegelnie, illetve majd a bizonyosságot nyújtó szolgáltatónak ez lesz az egyik legfontosabb feladata, hogy értékelje, hogy ténylegesen a lényeges információk vannak-e benne ebben az ESG jelentésben.
Egyetértek a lényegesség, és hogy az iparági sztenderdek, meg az, hogy iparágon belül összehasonlítod, ez fogja segíteni. Mert ugye, hogyha látjuk, hogy egy autógyáraknál a 10 autógyár ebbe jelent, és a 11. meg valami másba, akkor az ki fog tűnni. A másik, amit én még hozzátennék, az, hogy a digitális háttér. Ugye, hogy itt azért nem az lesz, hogy egy PDF, hanem ez egy szétszálazott, szétszedhető dolog lesz. Rákeresetek, hogy egy cégnél csak mik a célok, csak mik a valamilyen témakörbe a kibocsátások. Ez nagyon sokféle módon lehet majd keresgélni ebbe az. És ez a felület, amit említettem, az európai felület totálisan nyitott lesz. Egyedül azoknak kell rajta fizetni, akik nagy adatmennyiséget akarnak folyamatosan leszedni. Amúgy ez szabadon felhasználható, erről már van egy jogszabály. És még egy harmadik dolog a taxonómia. Ugye a taxonómia azért fontos, pont ezt, amit mondtál például dohányipar. A taxonómia pont arra szolgál, hogy az ilyen alapvetően problémás dolgokat egyből kipucolja, vagy felhívja rá a figyelmet. Mert ugye a CSRD az azt mutatja meg, hogy én mit teszek, amit most is a riportokban jelentenek, hogy én tegyük hozzá, hogy milyen minőségben, amiről már sokat beszéltetek, de hogy a CSR ugye azt mutatja meg, hogy én mit akarok tenni azért, hogy jobb legyek. A taxonómia meg megmutatja, hogy mi vagyok azzal, hogy amilyen iparágban működök, azzal mi vagyok. Az alapvetően ott már be lesz osztályozva. Szóval azért szerintem nem lehet olyan könnyen kibújni majd, mint ahogy eddig lehetett.
Abszolút egyetértek a Majával. Én csak gyorsan egy személyes példát, hogy mondjak, volt egy kutatásom egy kollégámmal, fenntarthatósági jelentéseket elemeztünk, hát és egy szép színes szagos PDF-ben iszonyatos munka volt, tehát nagyon-nagyon kevés vállalatnak van meg ugye a visszakereshető, digitalizált formában. Hát és ez a követelmény, tehát ugye ahogy a Maja mondta, abszolút ez a lényegesség mellett ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy visszakereshető, meglévő állományok, összehasonlítható adatok, lehúzhatóak évek szerint, és mérhetőek. Így van.
Igen, abszolút.
A feltételes költségeket tudja majd kezelni ez a rendszer? Ugye van ilyen történetek, hogyha a vállalat nem előzi, meg nem kezeli a környezeti kockázatokat, akkor van valamilyen valószínűsége, hogy történik egy olyan borzasztó nagy baleset, mint ami történt ugye a MAZRT-nél annak idején, és ennek valamilyen valószínűséggel lesz egy költsége, valamilyen valószínűséggel lesz egy időbeli lefutása. Ugye ezeket gyakran azért nem építettük be a jelentésekbe régen, mert hogy nem volt jó számszerűsíthető, és a számszerűsíthetőség is ugye a nagy valószínűséggel megbízhatóan számszerűsíthető információs feltétele volt annak, hogy a számviteli beszámolóban ezek szerepeljenek. Ez mit fog majd tudni kezdeni a CSRD?
Mondhatom első körben itt. Ugye van erre ami most már final draft, ilyen végleges verzióban van, ez a supply chain
Igen.
due diligence direktíva,
Igen,
ugye, ami a
abszolút.
beszállító lánc és a magyar jogszabályából már nagyon sok mindent beemelt, ugye pont ezeket a fajta kockázatokat próbálják most már így ráültetni a cégekre, hogy valóban ezért felelősek legyenek, ami a beszállítói láncban megtörténik bármilyen baleset, azért ő nekik pénzügyi felelősséget kell vállalni, és amúgy nem tudom, Anita biztos előtt több információt van, de hogy a biztosítók és a biztosítás maga a környezet és a szociális biztosítás,
Abszolút.
nagyon meg fog erősödni, de én erről nem tudok túl sokat, úgyhogy ha tudsz bármit, akkor légy szíves, tedd hozzá.
Annyi, hogy készülnek ezek a kérdőívek, tehát ugye egyrészt a finanszírozók is, másrészt pedig a biztosítók, ahogy mondod, abszolút így van. Ugye nagyon fontos az, hogy most a Maja is, én is beszélgetünk itt, vagy elmondtuk az érintetti kört, hogy, és akkor nem lehet hátradőlni, hogy akkor ez most rám nem vonatkozik, mert hogy én nem vagyok közérdeklődéses számot tartó. Ha ott vagyok, biztos, hogy ott vagyok valamelyik nagyvállalatnak a beszállítói láncába, akkor rögtön vonatkozik rám, hiszen ahogy a Mari kérdezted, egyértelműen föl kell mérni a kockázatot, és a teljes értéklánc, upstream, downstream, mind a két vonatkozásban föl kell mérnem a teljes értékláncot, és be kell mutatni a kockázatokat, és ugyanúgy a materialitás, tehát a hatás materialitása, és a hozzá kapcsolódó pénzügyi kockázatot. Nagyon-nagyon, hogy is mondjam, jól néz ez ki, meg nagyon sokat várunk tőle. Én azt gondolom, hogy azért ez egy hosszú tanulási folyamat lesz. Mint ahogy most mutattam nektek, ugye az, hogy a kellő bizonyosságig eljussunk, most 2024-ben azt mondom, hogy majd 2030-ban lesz az első ilyen, addigra jönnek ki a standardek, de az, hogy én megtanuljam, hogy ténylegesen a lényeges információt, illetve a lényeges információnak a pénzügyi kockázatait, ahogy kérdezted, Mari, föl tudjam mérni, az egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és azt gondolom, hogy sok-sok jogszabályi megfelelés kapcsolódik majd hozzá, illetve sokat kell még addig tanulnunk, nekünk is közgazdászoknak, meg azt gondolom, hogy majd a környezetvédelmi mérnököknek szintén, hogy a pénzügyi kockázatokat, illetve ennek a bemutatását összhangba tudjuk hozni, de szerintem egyértelmű követelmény az, hogy nyilván a pénzügyi kimutatásban azokat a gazdasági eseményeket lehet megmutatni, amelyek megtörténtek, hát most ebben nem menjünk bele, bizonylattal, alátámasztott, stb. Hogy várhatóan milyen kockázataim lesznek, na pont erről szól a CSRD egyrészt. Tehát, hogy milyen vagyok most, és hogy egyébként milyen kockázataim vannak közép és hosszú távon.
És amúgy annyi csak igaz, hogy ugye vállalati gyakorlatban is ezt ismerjük, hogy az adatminőség fenntarthatóság szempontjában sok éves folyamat, mire egy cégen belül én sok ilyet csináltam, mire jó minőségű adatokat tudsz produkálni, szóval ezt nem várhatjuk el, illetve az EFRAG is maga kommunikálja, hogy ezek az eszközök, amiket ő most létrehozott, ugye a szabványokat az EFRAG készítette, ők maguk kimondják, hogy ezek még nem tökéletesek, hogy ezek fejlődni fognak, és benne van a nyitottság a rendszerbe, hogy ez fejlődni fog. Ez egy út.
Nyilván, amikor az alkalmazásra kerül a sor, ott majd jönnek a kérdések, problémák, javaslatok, hogy lehet ezt még jobbá tenni, de azt gondolom, hogy csak jobbá lehet tenni, és én is abban reménykedem, hogy ettől azért sok minden jobb lesz.
Hát igen, azt látjuk, hogy erről rengeteget tudnánk még beszélni, és egy nagyon-nagyon hosszú folyamat előtt állunk. Ugye Magyarországon is kijött egy törvény, ami csak egy kerettörvény, most majd jön neki majd az akkreditációról szóló szabályok, jön neki az oktatás feltételeiről szóló szabályok, a minősítőkre vonatkozó szabályok, szóval sok minden fog ezek után még kijönni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy valószínűleg erre a témára mi még vissza fogunk térni. Most nagyjából ennyi fért bele, de biztos, hogy erre visszatérünk, viszont egy-egy gondolat erejéig szívesen visszaadom a szót, hogyha valami még nagyon kikívánkozna belőletek, akkor mondjátok nyugodtan.
Én egy tudok egyet mondani, amivel mindenki szokta zárni ezeket a beszélgetéseket, hogy nem lehet elég korán kezdeni. Szóval mindenki, ki vállalati szakember, és egy vállalatnál ilyen pozícióban van, vagy ilyen felelőssége van, nem mindenkinek neki kell állni minél hamarabb ennek a munkának, mert nagy a kihívás.
Igen, nekem is van egy záró mondatom, hogy hogy is mondjam, szóval sokan csak úgy tekintenek erre, mint egy jogszabály. Szóval ez nem csak egy jogszabály, tehát itt nem a compliance szemüveget kell fölvenni, itt föl kell venni a stratégiai szemüveget, és ennek mentén kell a vállalatnak a jövőjét elképzelni, bármilyen területen tevékenykedik, legyen az akár egy bank vagy egy finanszírozó, mert hogy neki meg abban van felelőssége, hogy hova teszi a pénzét.
Jó, hát akkor nagyon szépen köszönöm Ducsai Anitának, Farkas Majának az értékes beszélgetést, én pedig ugye Csutola Mária voltam a környezetgazdaságtan szekciónak az elnöke. Hát köszönjük szépen a figyelmet, és majd folytatás következik. Köszönöm!